és még mindig Máriás Béla, alias dr. Máriás vendégem. A zenétben, zenétekben azért van egy erőteljes narratíva is, ami jelen van. Ez szó szerint narratívát jelent, hiszen sztorikat mesélsz el. Nagyon erős a verbális vonal. És ugye itt is megjelenik a provokatív, egy kicsit másfajta hangnem.
Igen, tehát ezek a számok bizonyos értelemben lírai vagy irodalmi darabokként is improvizált.
Akár egy performance.
Novelláként vagy egy performance-nek az irodalmi rétegeként felfoghatók, és hát nyilván erre is különböző alkalom és kontextus lehet jó a befogadáshoz, vagy legalábbis szükséges egy bizonyos felkészültség és nyitottság és hangulat a befogadásukhoz. Van például lemezről lemezre egy kelet-európai groteszk hős, a Karcsi, akivel különböző történetek íródnak, mesélődnek el. Vannak olyan versszerű dolgok, amelyek hát valamilyen végső leltárat próbálnak feldolgozni, itt egy kicsit akár egy József Attilai világhoz lehetnek kapcsolni a dolgokat, tehát nem az önfelett szerelmi témákról szól ez a dolog, de hát engem az élet sokkal jobban érdekel, mint annak a mondjuk úgy, hogy utánzása, úgyhogy ami megfogalmazódik a fejemben, az általában valahogy valamilyen zenei, verbális formát is nyer. Egyébként úgy is írjuk a számokat, hogy alapvetően egy közös improvizációból indulunk, és akkor valami kisül zeneileg, szövegileg, tehát egy közös katartikus élménynek lesz végül egy száma lenyomata. Ha jó, megtartjuk, ha nem, akkor eldobjuk.
Én azzal a szerelmi témával vitatkoznék, hiszen egész konkrétan hívjátok fel egy bizonyos cselekvésre a hallgatóságot az egyik számotokban, úgyhogy ti egy romantikus zenekar vagytok valamilyen szinten.
Abszolút, köszönöm szépen, tehát nagyon is romantikus zenekar vagyunk. Nyilván itt nem a mű vagy a gicses felszínes, kódolt szerelmi hozzáállásra vagyunk mondjuk úgy kihegyezve, hanem tulajdonképpen a szerelmi daloknak egyfajta nyers és brutális és barbár változatát próbáljuk igazából egyfajta áldásként a koncertjeink végén a hallgatóságra rázódítani.
A tudósok három emberből áll, ők a mag?
A tudósok most négy emberből áll. Alapvetően tulajdonképpen a felállás időnként változhat. Az egyik tag, Dezső Tóni, aki bariton szaxofonon játszik, most betegeskedik, úgyhogy csak ritkán lép fel velünk, de egy alapvetően kiforrott kvartett felállás van. Gyeli Gergely dobon, immár 20 éve van a zenekarban, Endrej Dávid basszusgitáron, ő 98 óta van, 15 évesen lépett a zenekarba, és Gulyás Levente, aki meg hát szintén jó néhány éve már a zenekar először mondjuk úgy, hogy társultagja volt, most meg egy állandó rendes tagja. Tehát alapvetően én jó magam, ugye éneken is altszaxofonon vagyok jelen, régebben trombitán, pozánon is, billentyűs hangszereken, sőt, gitáron, basszusgitáron is mondjuk úgy, hogy megmanifesztálódtam, de ezt leegyszerűsítettem egy szaxofon ének dúóra, mert hát ezzel is épp elég a baj.
Apropó pozán, te Hindemith versenyművét is játszottad annó, még régebben, ugye?
Igen, igen, igen. Volt egy ilyen érdekes kitérő az életemben. Nem annyira tudtam, hogy végül is hogy lehetne Újvidéken művészként egy egzisztenciát teremteni, ezért egy pillanatban az az ötletem támadt, hogy mivel befejeztem már az alapfokot zongorán és pozánon, így lehet, hogy egy középfok, majd egy akadémiai végzettség esetén a Újvidéki Rádió jazz zenekarában lehetne egy állásom. Nagyszerű zenekara volt az Újvidéki Rádiónak, és hát egy ideig az egyik pozános volt a tanárom is. És hát előbb középiskolában természettudományt tanultam, és miután leszolgáltam 15 hónapot a jugoszláv néphadseregben, utána azt mondtam, hogy most már egészen biztos nem szeretnék tudománnyal foglalkozni, legalábbis nem természettel, hanem művészettel, és akkor felvételiztem a belgrádi zeneakadémiának a Pozán szakára, és ekkor kellett, vagy ekkor készítettem fel, vagy el a Hindemith darabot többek között, és hát több ilyen klasszikus darabot kellett játszanom, és hát ezeket el is játszottam, azonban az a tanár, aki egy katona zenész volt, Vinko Valecsics, ő megtudta, hogy én többek között jazz, punk és kísérleti dolgokkal is foglalkozom, és ez olyan szinten felháborította, hogy nem volt hajlandó akkor felvenni a zeneakadémiára, és így jutottam én végül akkor erre a bizonyos zenetörténet és népzenekutatás szakra. 5 különbözeti és 4 felvételi vizsgát kellett letennem, és ez sikerült, és utána 4 évig foglalkoztam többek között klasszikus zenei tudománnyal, a karmesterek és a zeneszerzőkkel és a zenetörténészekkel, muzikológusokkal egy csoportban voltunk, úgyhogy elég sok úgymond klasszikus zenei képzést kaptam ott.
A mai tudósok technikai képzettségét, illetve jobb zenészekből állnak, mint a 37 évvel korábbiak?
Technikai értelemben igen. Az alapításkor Badadada volt jelen egy olyan gitáros, aki hát otthon fából készített űrhajót, és egy képzőművész végzettségű, a judó tudásáról híres dobos, és egy különböző vegyületekkel kísérletező gitáros. Tehát igazi ösztönzel.
A judóba is erőteljes kéz- és lábmozdulatok kellenek, tehát a dobhoz az teljesen rendben van szerintem.
Igen, egyébként akiről beszélünk, ön Zorán Pantelics, aki ma a kortárs képzőmészeti központot vezeti Újvidéken, tehát ő áttért a művészetnek teljesen a kortárs oldalára, és mondjuk ez az alternatív zenei oldal, ez tulajdonképpen befejeződött a számára. Akik ma játszanak a zenekarban, ők teljesen profi zenészek, Andrej Dávid többek között a Brains zenekarban is játszik, amelyiket az egyik ilyen vezető popzenekarnak nevezhető. Gulyás Levente Londonban járt a Jazz Akadémiára, és hát gitárosként kiváló tudása van. Jeli Gergely ugyan történelemtanár végzettségű, de hát olyan szinten tapasztalt dobos, hogy bármit el tud játszani a swingtől a drum and bassig, úgyhogy ő is olyan személy, aki teljesen ura a hangszerének.
Sokszor nyilatkozol arról, hogy a valóság és abból, amit mi föl tudunk fogni, vagy föl tudunk dolgozni, ez baromira nem ugyanaz. Erről gyakran mesélsz és nyilatkozol. Ha jól látom, ez egy központi téma.
Tulajdonképpen, ahogy sokat utaztam a világban, mondjuk úgy, hogy egyrészt kíváncsiságból, későbbiekben pedig zenészként vagy festőművészként, nagyon sok hatás ért az a kapcsolatban, hogy hogyan értelmezik az emberek a zenét, a művészetet, a mi identitásunkat, hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy milyen világból jövünk mi, és így tovább. És minél többet utaztam, annál jobban tudtam átérezni azt, hogy mi milyen szemüvegen keresztül nézünk bizonyos dolgokat, például a képzőművészetet, és az a benyomásom keletkezett, hogy mi például egy Van Gogh képet, vagy egy nem tudom, Formőr, vagy Vermeer képet egészen máshogyan látunk, hogy a számunkra a szép az mennyire más, hogy a mi történelmi, egzisztenciális és egyéb tapasztalatunk tulajdonképpen meghatározza azt a befogadást, hogy a szép szépet hogyan tudjuk megélni, mint hogyha akkor is gyanakodnánk egy kicsit, hogy te, ez valóban szép. Nem akarjuk ezt olcsóbban megúszni.
Most a közép-kelet-európai identitásra gondolsz?
Igen, igen. Egy közép-kelet-európai vagy kelet-európai identitásra, tehát, hogy...
Egy zombira.
Hogy egyszerűen nem tudjuk ugyanúgy látni se a képeket, se a valóságot, mint ahogy azt a például a nyugat-európaiak látják, és hogy mindig ott van bennünk ez a múlt, a ballaszt, az ideológiát.
Nem merünk körülni, megszorunkunk össze-vissza?
Igen, szerintem bennünk van ez, hogy mindezekkel a félelmekkel és reménységekkel és naivitásokkal és optimizmusokkal együtt máshogyan viszonyulunk akár a művészettörténethez, akár a zenetörténethez, akár a történelemhez. És én azt próbálom valahogy felkutatni, hogy hogyan tudjuk mi bizonyos festészeti vagy egyéb alkotásokat feldolgozni a saját tapasztalatunk alapján, hogyan tudjuk átértelmezni, hogyan tudjuk a saját tunkévá tenni. Egy kicsit olyan ez, mint hogyha egyfajta festészet színházról beszélhetnénk, hogy mit tudom én, régebbi Shakespeare darabot, ami mondjuk egy festmény, átszerkesztünk, vagy átrendezünk mai szereplőkkel, mai környezetbe, és egy mai jelentéstartalommal, egy mai sztorival ruházzuk fel, és akkor az a mai közönségnek nyilván könnyebben érthető, vagy könnyebben tud azonosulni vele. És én úgy nagyon fontosnak tartom a történeteket, a történetiséget, a történetmondást, a képzőművészet egyfajta lehetősége vagy tulajdonságaként. Nyilván nagyon sokan ennek az ellenkezőjét szeretik, az absztrakt művészetet, a csendművészetet és így tovább. Én viszont éppen a narratívát tartom nagyon fontosnak, mert ez érdekel, és úgy gondolom, hogy ezzel tudok néha úgy közelebb lépni az emberekkel, hogy a saját tapasztalatukkal olvasva ezeket a képeket, értik meg, hogy ez tulajdonképpen komolyan van gondolva, vagy nincs, vagy hogy tulajdonképpen a sorok között olvasás az a képekre is jellemző lehet.